Kocsis Fülöp, görög-katolikus érsek metropolita gondolatait hallják.
Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, ez legyen szellemi hódolatotok. Én nekem gyermekkoromban teljesen természetes volt, hogy a húsvét előtti 40 napot teljes hús nélkül, volt olyan, hogy édesség nélkül, vagy cukor nélkül gyermekként így éltem meg, mert a szüleim számára is ez természetes volt. Hogyha a család böjtöl, és mondjuk 40 napon át nem eszünk se teljes, se tojásos ételeket, a gyermek számára az a természetes. És megadatik neki az a lelki gyümölcs, amelyet a böjt tud adni. De hát féltjük őt, meg hát még kicsi, még úgyse érti, és elveszük tőle azt a lehetőséget, hogy a böjt áldásos gyümölcseivel gazdagodjék. Nem kell félteni gyermekeinket. Számukra az a természetes, amit átadunk nekik. Nyilván ez csak úgy működhet, hogyha a szülő is komolyan veszi a böjtöt. Hogyan adhatjuk át a gyermekeinknek? Egyszerűen úgy, hogy mi komolyan vesszük, és a gyermek teljes természetességgel átveszi azt, amit mi is természetesnek tartunk. És lehet is róla, sőt fontos erről beszélni is neki, hogy ez miért van, hogy az Úr Jézusért vállaljuk ezt a lemondást. Aztán amennyire ő föl tudja ezt fogni, ő fölfogja, és növekszik benne az Isten iránti szeretet.
Kocsis Fülöp, görög-katolikus érsek metropolita gondolatait hallották.
Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális görög-katolikus műsorát hallják.
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, Máté evangéliumából hallgassuk meg ma reggel a talentumokról szóló példabeszédet. Elmélkedni, megérteni, legyez a József, hogyha segít majd bennünket. Akkor Jézus ezt a példabeszédet mondta. Úgy lesz, mint azzal az emberrel, aki idegenbe készült. Összehívta szolgáit, s rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak csak 1-et, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Aki 5 talentumot kapott, menten elkezdett vele kereskedni, s másik 5-öt nyert rajta. Ugyanígy az is, aki 2-t kapott, másik 2-t szerzett. Aki 1-et kapott, elment, ásott egy gödröt, és elrejtette urának pénzét. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott. Jött, aki 5 talentumot kapott, és felmutatta a másik 5 talentumot. Uram, 5 talentumot adtál, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Jól van, te hűséges derékszolga, mondta neki ura. Mint hogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt. Uram, 2 talentumot adtál, nézd, másik 2-t szereztem. Jól van, te hűséges derékszolga, mivel a kevésben hű voltál, sokat bízok rád, menj be urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, és így beszélt. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy. Aradsz, ahol nem betettél, és gyűjtesz, ahol nem szórtál. Ezért félelemben mentem, elástam a földbe talentumodat. Itt van, ami a tiéd. Te mi haszna lusta szolga, kiáltott rá ura. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem betettem, s ott is gyűjtök, ahol nem szórtam. Oda kellett volna adnod pénzemet a pénzváltóknak, hogy megjövet kamatostul kaptam volna vissza. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert annak, akinek van, még adnak, hogy bőven legyen neki, akinek meg nincs, attól még amilyen van, azt is elveszik. Ezt a mi haszna szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz.
Kedves testvérek, A talentumokról szóló példabeszéd értelme akkor tárul föl előttünk, ha figyelmünket a harmadik szolgára összpontosítjuk. Ez nem tett semmi olyat, ami a jog szerint kifogásolható volna. Elrejtette a rábízott összeget, hogy hiánytalanul visszaszolgáltathassa. Szinte még gondosabb is volt a másik kettőnél, akiket csak utólag igazolt a siker. Valójában nem is a ressége miatt korholja és bünteti a hazatérő gazda, hanem azért, mert helytelenül gondolkodott róla. Féltem tőled, mert szigorú ember vagy. Ezt az embert a félelem vezette, nem a bizalom. A másik két szolga nem szorgalmasabb volt, hanem bátrabb nála. Szinte könnyelműnek is mondhatnánk őket, hisz kockázatot vállaltak a gazdájuk kontójára. Ebből látszik, hogy ők bíztak a gazdájukban, ezért nem bénította meg őket a felelősség. Ezért kaphattak most dicséretet. Az evangéliumi példabeszédet kiegészíthetnénk egy negyedik szolga történetével, aki bízott a gazdájában, odaadta hát a pénzét a pénzváltóknak, és nem haszonnal, hanem veszteséggel zárult a vállalkozása. A számonkérés napján üres kézzel jelenik meg a gazdája előtt. Szégyenkezve ad számot veszteségéről. Nincs fogható bizonyítéka, amellyel a könnyelműség, a felelőtlenség vágyát elháríthatná. De szégyenén és zavarán még most is átsüt a reménység. Ha mindenki elítéli is, gazdája pölmenti majd. Mi is komolyan hihetjük, hogy az evangélium logikája szerint ezt a képzeletbeli negyedik szolgát nem korholja, hanem inkább megvigasztalta volna a hazatérő gazda. A világ eredményeink szerint ítél meg. Isten elsősorban bizalmunkat, szándékaink tisztaságát mérlegeli, és sokszor olyankor is kedvet ellik bennünk, amikor mi magunk nagyon szegénynek érezzük magunkat, és üres kézzel vesztesként lépünk elé. Isten nem csábít könnyelműségre, de elvárja, hogy igazán bízzunk benne, s nem felelőtlenül, de bátran éljünk mindazzal, amit nekünk adott. És ha mégis megkérdezzük, vajon ennek a negyedik szolgának a története miért nem szerepel az evangéliumotban? Valami felelet erre a kérdése is adódik. Talán ezzel is biztatni akar Jézus, hogy a végső számadáson az igazán tiszta szándékú és igazán Istenben bízó embernek nem kell majd veszteségről beszámolnia. Amen.